Szeretettel köszöntünk minden kedves jelenlévőt. Kicsit sajnálom, ilyen messze van az asztal, de azért a mikrofon az segít, mindenki hallani fogja. A programon gondolom mindannyian láttuk a mai előadásnak a témáját, és ugye benne szerepel ez a kifejezés, hogy messiás várás. Hát gondolom, hogy mindenkinek ismerős, ha máshonnét nem, akkor egy elég elterjedt szólásmondás révén azt szoktuk mondani, hogy valaki vár valakit, mint a messiást. Ugye ez sokszor elhangzik. És hát ugye a széles körű közhasználatban körülbelül azt jelenti a messiás várás, hogy egy szorongatott helyzetben, amikor emberileg nem sok kilátás van a megoldásra, akkor az ember vár valami különleges beavatkozást, valami különleges segítséget, valamilyen deus ex machinát, valamilyen isteni beavatkozást. Valami ilyen ködös fogalom van, azt hiszem, a köztudatban a messiás várásról. És hát azt mondhatjuk, hogy egyéni életünkben sajnos nem egyszer kerülhetünk olyan helyzetbe, amikor úgy érezzük, hogy semmi remény, semmi megoldás, és hát itt valamiféle messiás várás fogja el az embert, hogy valamilyen csoda történik, valami isteni segítség valahol nét érkezik. Ma azonban egy olyan helyzetbe kerültünk, hogy nem egyszerűen egyeseknek az életében, vagy az egyéni életünkben van ilyen helyzet, hanem határozottan mondhatjuk, hogy az egész világunk ilyen helyzetbe került. Hát én most rengeteg idézetet olvashatnék, de csak egyetlen friss idézetből olvasok egy néhány sort. A katolikus Újember folyóiratban jelent meg egy interjú Hetesi Zsolt nevű fizikussal, talán többen ismerik a nevét, és ő tömören így összegezte, hogy fest jelenleg a világunk helyzete. Árvizek és aszály, meleg telek és hideg nyarak, pusztító trópusi ciklonok és özönvízszerű esőzések, éhínség és politikai feszültségek. Hosszan folytathatnánk azoknak a jelenségeknek a sorát, amelyek arra utalnak, a föld időjárása változik, a környezet szennyezése elképesztő méreteket öltött, és mindez globális társadalmi feszültségekhez vezetett. Az embernek az lett volna a feladata, hogy őrizze és művelje az Istentől kapott kertet, ám napjainkra a természet pusztítása már létünket fenyegeti. Hát mondom, ez most csak egy idézet, de nem hiszem, hogy van, aki nem olvasott ilyenfajta idézetet, hiszen a tudós világból is, felelős gondolkodók részéről is annyi figyelmeztetést kapunk. És azt kell mondanom, hogy a Hetesi Zsolt interjúban még nem is esett szó arról, ami szerintem legalább olyan baj, mint az ökológiai katasztrófa, a társadalmi feszültségek. Tudnélik, nem is tudom, hogy fogalmazzak, az embernek a szétesése. Ugye a gondolkodás kultúrája lassan kivész. Ugye hány évvel ezelőtt volt, hogy azt mondta Teller Ede, az emberiség általános elbutulásától tartok. Ma azt látjuk, hogy az emberek csak sodródnak, mindenki a maga vonalán, csak képi információk, felületes képi információkon tájékozódnak. Értelmes olvasni való újabb és újabb. Alig vannak, akik olvasnak, ennél fogva alig vannak, akik tényleg gondolkodnak, és az emberek szenvedélybetegségekbe, depresszióba, szétesésben vannak, ezt mondhatjuk. És különösen a fiatal nemzedékeknél ott a legrémisztőbb ennek az állapota. És azt mondhatjuk, hogy ebben a helyzetben feltétlenül felmerül a kérdés, hogy most van-e valami emberi kiút ebből? Tehát van, ugye szembenézni nem lehet szembenézni ezzel a helyzettel, de akkor viszont mindegyikünk találkozik azzal a kérdéssel is, hogy lesz-e ebből a helyzetből valami emberi kiút vagy megoldás, és amiben bízni lehet, aminek realitása van, vagy itt is csak egy messiás várás marad. Ugye ezzel mindannyiunknak gondolkoznunk kell, mert hiszen a következő nemzedékekért való felelősség is éri minket. Itt vannak gyermekek, itt vannak unokák, itt vannak a következő nemzedékek, és még ha valaki idősebb is, azt mondja, de jó, ebbe a világban én már nem fogok élni, vagy én ebből ki tudok lépni, akkor se rázhatjuk le a gondolkodást és a felelősséget. És még egyszer kérdezem, hogy hát lesz-e ebből a fantasztikus válság halmazból, amiben most, mint a gombolyakba bele van csavarodva a mi világunk, lesz-e valami emberi megoldás? Van egy kedves ismerősöm, akinek az a szava járása, ó, hát nem kell aggódni, az emberek okosak, mindig kitalálnak valamit. Hát most ez a kérdés, hogy ebben a helyzetben ki tud találni az emberiség, az emberek legokosabbjai, vagy legbefolyásosabbjai, vagy a hatalom birtokosai valamit, hogy ebből egy pozitív kiút, kibontakozás legyen. Vagy pedig marad a messiás várás. Na, de a messiás várás nagyon felszínes és nagyon felelőtlen is lehet. Ugye néha megrovóan is mondjuk, hogy valaki nem teszi meg a maga helyzetébe, amit meg kéne tenni, csak várja a messiást. Tehát, hogyha nem járunk utána, hogy ennek van-e valami realitása, tehát komoly dolog ez a messiás várás, vagy ez pedig egy hagyomány, egy legenda, ez csak egy olyan végső kapaszkodó, amiben jobb hiány az ember megpróbál reménykedni, ennek feltétlenül utána kell járni. És ha erről esik szó, akkor nézzük meg egy kicsit közelről, hogy mit jelent ez a fogalom, ez a név, hogy messiás, és mit jelent a messiás várás. Mit jelentett a múltban, egy rövid történeti áttekintést szeretnék adni, és mit jelenthet ma. Először is azt említsük meg, hogy maga a messiás szó azt jelenti, hogy felkent. És ugye az ókori Izraelben, amelynek az volt a legfőbb hivatása, így mondja a Biblia, hogy Isten rájuk bízta a beszédeit, tehát őriztek egy isteni kinyilatkoztatást. Ugye Izraelben a papokat, a prófétákat és a királyokat úgy avatták fel, úgy iktatták be a tisztségükbe, hogy olajat töltöttek a fejükre, és az olaj viszont mindig a Szentlélek szimbóluma volt. Tehát ilyen értelemben Izraelben tudtak felkent papról, főképp a később időben felkent főpapról, felkent prófétákról és felkent királyokról. De a felkent szó önállósodott is, személy név lett belőle, a felkent, és ez volt azonos a messiással. Ugye, ahogy említettem, hogy a messiás szó szerint azt jelenti, hogy a felkent, egy különleges küldött, valaki, aki Szentlélekkel teljes, aki szabadítóként érkezik az emberiséghez. Ennek az alapja, hogy egy ilyen különleges, rendkívüli messiásban, Istentől küldött szabadítóban bíztak, és ez a reménység mindig erősödött, ennek az alapja egy ősi ígéret volt, amit Mózes első könyve a 3. fejezetének a 15. versében lehet megtalálni. Ezt úgy szokták emlegetni, hogy ős evangélium, vagy első evangélium, az első jó hír az isteni szabadítóról. Ez egy ilyen képies ígéret, arról szól, hogy születik valaki, aki így mondja, asszony maga lesz, asszonytól születik, és ő majd a kígyó fejére tapos. Ugye a kígyó a Bibliában a bűnnek, a rossznak, az ős ellenségnek, annak a bizonyos sátánnak a jelképe, és ez az ígéret, hogy egy ilyen szabadító érkezik, aki a fejére tapos ennek a kígyónak, ez azt a reménységet adta, hogy minden bűnnek, rossznak, ezek minden következményének egyszer vége lesz, egy szabadító által, aki fejében semmisíti meg mindennek a rossznak a forrását. Aztán, ahogy az idő haladt, Isten mindig több és több ígéretet adott, fokozatosan, évszázadról évszázadra, és bővült a kép erről a titokzatos szabadítóról, mindig többet lehetett megtudni a származásáról, a munkásságáról. Mindig sokkal bővebb lett az ismeret a személyéről és a szabadító munkájáról. Azért is választottam ezt a témát a mai előadáshoz, mert az elmúlt fél évben egy könyvnek az írásával foglalkoztam, aminek ez a címe, hogy a szabadító jövetele, messiási ígéretek a Bibliában. Nagyon régen foglalkoztatott ez a téma, mert sok évvel ezelőtt egyszer egy Biblia körben, ahol elég szépen sokan jártak, és sok minden témáról beszélgettünk már, éppen nyári szünetet kezdtünk, és kérdeztem a jelenlévőket, hogy mi legyen a téma, ha ősszel folytatjuk. És valaki azt mondta, hogy én mindig elakadok azon, mikor a Bibliában, az Új Szövetségben olvasom, hogy ez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit ez is ez a próféta mondott. És mondta az illető, azt mondja, megnéztem azt a kis apró betűs jegyzetet a Biblia versek végén, hogy ez hova utal vissza, azt is kikerestem, de akkor se értettem. És én szeretném megérteni, mik ezek a hivatkozások, hogy ez pedig azért lett, hogy ennek és ennek a prófétának a szava beteljesedjék. Hát én meg megörültem ennek a témának, de akkor még nem gondoltam, hogy ebből egy milyen csodálatos dolog bontakozik ki. Végül már a főiskolánkon is beindítottunk egy ilyen tantárgyat, hogy messiási proféciák, és a hallgatók is élvezik, szeretik, de annyira belemélyedni, mint szerettem volna a témába, ennek a könyvnek az írása során tudtam. És én is elámultam azon, hogy bomlik évszázadról évszázadra mindig teljesebben az ígéret a nagy szabadítóról, az eljövendő messiásról. Ami mondjuk Izraelt illeti, nem mondhatjuk azt, hogy mindig olyan nagyon élénken foglalkoztatta őket a messiás eljövetele, de amikor nagy nemzeti nyomorúságnak az ideje jött el, akkor mindig felelevenedett a messiás várás. Példaképpen most idéznék 7 kis részletet Ézsaiás próféta könyvéből. Ézsaiás próféta az időszámításunk előtti 8. században élt, és akkor éppen az asszírok támadták meg az északi ország részt, és hogy így mondjam, le is törölték a térképről, és ennek a nemzeti nyomorúságnak az idején Ézsaiás próféta könyvében felhangzik a nagy ígéret, idézem az 59. fejezetből a 20. verset, és eljön Sionnak a megváltó, azoknak, akik Jákóban megtérnek hamisságukból, szól az Úr. Tehát ugye ez egy nagyon nagy ígéret volt, hogy eljön, ugye a Sion az a templomhegy neve volt, és az Isten népének a szimbolikus neve, tehát eljön a megváltó, és hozzátette, hogy ez különleges lelki előkészületet kíván, mert azoknak jön el, akik megtérnek hamisságukból. Aztán ugyanitt Ézsaiás könyvében a 64. fejezetben van egy olyan, nyugodtan mondható, hogy megrendítő fohász, ami a próféta fohásza, de sokaknak a vágyát fogalmazza meg, ugye, amikor rettegni lehetett, hogy Júdát is elnyerik az asszírok, és nincs többet Izrael népe. És így olvasom a 64. fejezet első versétől. Ó, bárcsak megszakasztanád az egeket, és leszállnál, előtted a hegyek elolvadnának, mint a tűz meggyújtja a rőzsét, a vizet a tűz felforralja, hogy nevedett ellenségeidnek megjelensd. Hogy cselekednél rettenetes dolgokat, amiket nem vártunk, leszállnál, és előtted a hegyek elolvadnának. És azután így olvasom az 5. és a 6. verset, és mi mindnyájan olyanok voltunk, mint a tisztátalan és mint a megfertőztetett ruha, minden mi igazságunk. Elhervadtunk, mint a falon mindnyájan, és álnokságaink, mint a szél hordtak el bennünket. És nem volt, aki segítségül hívta volna nevedet, aki felserkednék és beléd fogóznék, mert osszádat elrejtét tőlünk, és álnokságainkban minket megolvasztottál. Ugye olyan megrendítő ima ez, azért fohász, hogy bárcsak Isten leszállna a maga isteni felségével, és beleavatkozna ezekbe a tragikus történelmi körülményekbe, de rögtön rámutat a próféta arra, hogy nem csak ez a külső veszély a probléma, az embernek nem csak a külső bajokból van szüksége szabadítóra, hanem azt mondta, hogy mi olyanok vagyunk, mint a tisztátalan és a megfertőztetett ruha, a álnokságaink, mint a szél hordtanak el minket, és még ebben a helyzetben sincs, aki segítségül hívni át a nevedet. Tehát a próféta nagyon jól látta, hogy Izraelnek nem csak a külső ellenséggel szemben van szüksége szabadítóra, hanem a bűnök, az álnokságok miatt, amelyekben szinte megolvadnak, és nem állhatnak meg Isten színe előtt, és még ebben a helyzetben sincs bizalmuk, hogy igazán Isten segítségül hívják. És talán itt jegyezném meg azt, hogy azt mondtuk ugye, hogy ma egy olyan helyzetbe jutottunk, amikor a messiás várás nagyon eleven téma, mert kérdés, hogy emberileg van-e valami kiút ebből a helyzetből, de azt kell mondanunk, hogy valójában egyénileg is, meg az egész emberiségnek a helyzete mindig is olyan volt, hogy szabadítóra szorul. Mert mondok két olyan problémát, amire az emberiség a mai napig nem tudott megoldást, és amelyek valóban a bajok gyökerei. Ugye az egyik a bennünk lévő rossz. Ugye erről azt mondta valamikor a Kant nevű filozófus, hogy az emberben van valami radikális gonosz. Ugye van valami radikális gonosz az emberben, ami időnként feltör, összesűrűsödik. Ugye a magyar költőnk Vörös Marti Mihály meg így fogalmazott, az emberfaj sárkán fog vetemény, nincsen remény, nincsen remény. Ugye amikor egy-egy borzalmas háború kitör, és az emberek elkegyetlenednek, nem lehet egyszerűen rájuk ismerni, akkor az ember azt mondja, mintha most mindez a radikális gonosz, ami úgy lappang emberekben most, mintha mind felszínre törne, és egyszerre tombol. És ez végig kísérte ugye a történelmet, és egy másik óriási problémánk maga a halál, ami mindannyiunk életének véget vet, és amiből nem tudunk kiszabadulni. Mert ezzel a kettővel szemben tudott valaha az emberiség gyógyszert vagy megoldást? Az emberben lévő radikális rossz, mindaz, ami mint önzés, egoizmus ott van az emberben, különböző szinteken, de valamilyen szinten minden emberben, és ami összeadódva borzasztó bajokat okoz, és a halál, ami mindent értelmetlenné tesz, mindent megkeserít, szétszakítja a szeretett kapcsolatokat. Ezeket sose tudta az emberiség megoldani. Tehát, hogyha reálisan tudnánk nézni a helyzetünket, akkor az embernek mindig kéne valami szabadításban reménykedni és szabadítóra várni. De az ember ebbe a helyzetbe bele tud törődni, hát a gonosz az van, az lesz, halál tudomásul veszi, és csak mikor olyan egészen tragikus történelmi helyzetek vannak, akkor gondolkozik az ember, hogy valamilyen isteni beavatkozásra, valamilyen szabadítóra lenne szükség. Aztán, hogy folytassuk ezt a kis rövid történeti áttekintést, az asszírok után egy újabb nyomorúság érte Izraelt, a babiloniak. Elhurcolták ugye a babiloni fogságba, sokszor halljuk ezt a fogalmat, és akkor megint nagyon megelevenedett a messiás várás. Babiloni fogság idején Dániel próféta, akit szintén fogságba vittek Babilóniába, már ilyen néven nevezve szólt a messiás fejedelemről, mint egy élő személyről, és azt is kijelentette, hogy a Jeruzsálem újraépítetése felől való szózat keletkezésétől 483 esztendőt kell számolni, és itt a messiás fejedelem. Ez egy döbbenetes kijelentés Dániel próféta könyvében. Azt mondta, a babiloni fogság 70 évig tartta, hogy Jeremiás megmondta, 70 év után majd lesz ilyen, hogy királyi rendelet Jeruzsálem újraépítésére vonatkozóan, és innét kell számolni 483 esztendőt, és itt van a messiás ideje. Egy század elejé teológus úgy fogalmazott, hogy olyan világos volt ez a profécia, hogy az izraeliták az ujjaikon számolhatták ki a messiás megjelenésének idejét. És mire ez az idő lejárt, nagyon is volt okuk megint a messiásról gondolkodni, mert most pedig a római iga alatt nyögtek. És ezt mindenki tudja, hogy a római iga nem volt könnyű dolog, és a nemzeti büszkeségükben borzasztóan bántotta őket, hogy ők, akik valamikor egy dicsőséges, független királyság voltak, egy csodálatos fővárossal, egy csodálatos templommal, most itt vannak ebben a mély megalázottságban. És Izrael utolsó prófétái már fel is erősítették az ígéretet, ugye például egy Aggeus próféta, aki mint egy 500 évvel Jézus megjelenése előtt élt, azt mondta, még egy kevés idő, És itt van az, akit minden nép óhajt. Vagy Malakiás, ugye 400 körül Jézus eljövetel előtt, aki az Ószövetség utolsó profétája, ő azt mondta, mindjárt eljön az ő templomába az Úr. A szövetségnek követe, akit ti kívántok, mindjárt eljön. Tehát ott volt ez a reménység, de ahogy említettem, mikor lejárt az a 483 esztendő, akkor az Izrael mégis elsődlegesnek a külső szabadítást tekintette. Ők döntően a római iga alól szerettek volna szabadulni és visszaszerezni a régi nemzeti dicsőségüket. Viszont már amikor Jézus megszületett, elhangzott, hogy nem olyan szabadító jön, aki a külső bajokból akar elsődlegesen megszabadítani, hanem ezeknek a gyökerétől, a legnagyobb fogságból akarja az embert és az emberiséget megszabadítani. Talán vannak, akik a karácsonyi történetből még emlékeznek arra a részletre, hogy amikor Józsefnek, ugye a Jézus anyja férjének megjelenti Jézus születését a mennyei szózat, akkor azt mondja, hogy a gyermek nevejét nevezzék Jézusnak, mert ő fogja megszabadítani az ő népét annak bűneiből. Ez roppant értékes ígéret volt, többet ígért, mint a külső nehézségekből való szabadítás. Ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből. Azután, ugye, amikor Jézus megszületett, arra is talán megint csak a karácsonyi történetből többen emlékeznek, ugye az sokszor fölelevenedik karácsony táján, halljuk rádióban, Isten tiszteleten, különböző helyeken, hogy azoknak a bizonyos betlehemi pásztoroknak így hangzott az angyali szózat, ne féljetek, mert hirdetek néktek nagy örömet, mert megszületett néktek a megtartó, a szabadító, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. Ugye a görög Krisztus, amiből van a Krisztus, az ugyanazt jelenti, mint a héber messiás. Tehát így is lehetne mondani, nagy örömet hirdetek néktek, mert született néktek ma a megtartó, a szabadító, aki az Úr, a messiás a Dávid városában. Tehát egészen egyértelmű lett Izrael számára, ahogyan közeledett az idő, hogy most már itt van a messiás, itt van a messiás fejedelem, és ő olyan szabadító, aki többet ígér, mint csupán az aktuális történelmi bajokból való szabadítás, hanem hogy ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből. És Jézus földi életében nagyon egyértelművé tette ugyanezt, hogy őt ne azt várják tőle, hogy a római igától menti meg őket, ennél többet akar adni. Ugye többször akarták Jézust királlyá tenni. Azt gondolták, hogy egy ilyen csodatévő, aki ha kell, akár sok ezres tömeget kenyérrel ellát, ilyen kéne nekünk, aki biztosan megszabadít a rómaiaktól. De Jézus ezt mindig elutasította. És ehelyett azt mondta, hogy aki megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesztiteket. És azt mondta, hogy mindaz, aki a bűn cselekszi, szolgálja a bűnnek. De ha a fiú, aki ezt önmagára utalt, megszabadít titeket, akkor valósággal szabadok lesztek. Tehát Jézus egyértelművé tette, hogy ő mélyebb, nagyobb szabadításra jött, mint csupán a rómaiaktól mentse meg őket. Amikor Pilátus előtt kihallgatták, a római helytartó előtt, ugye is azzal vádolták, hogy ő egy szabadságharcos messiás, aki a rómaiakkal szembefordítja a népet, tiltja a császár adójának a fizetését. Ugye ez egy döbbenetes történet, mert mind tudták, hogy ez abszolút hazugság. Tudták, hogy Jézus pont az ellenkező álláspontot képviseli, de gyűlölték azért, mert feltárta azokat az igazi nyomorúságokat az életükben, ugye a vallási vezetők életében is, amit megváltoztatni kellett volna, és ezért halálra adták ezekkel a vádakkal. És mikor ott volt Pilátus előtt, akkor egyértelműen kijelentette, az én országom nem e világról való. És azt mondta, én azért születtem, és azért jöttem e világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságból. Tehát itt is elmondta, hogy, hogy sokkal csodálatosabb, sokkal mélyebb, valóságosabb szabadulást akar adni nekik, mint a külső bajokból való szabadulás. És amikor Jézust halálra adták, akkor nem tudták, hogy éppen az ő halála és a feltámadása által teremti meg a lehetőséget arra, hogy megszabadítsa az embert a bűntől és a haláltól. Viszont ezzel még a megváltás műve nem volt befejezve. Én sokszor csodálkozom, hogy különböző teológiai megfogalmazásokban, vagy igehirdetésekben elhangzik, hogy a megváltás már megtörtént. A megváltás az már egy befejezett dolog. A lehetősége van megteremtve minden egyes ember számára. De hogy lenne befejezett? Hiszen ugyanúgy uralkodik a szenvedés, a nyomorúságok az emberek között, ugyanúgy meghalunk mindannyian, ez még nem befejezett megváltás műve. Itt még csak a lehetőséget teremtette meg Jézus földi életével, halálával és feltámadásával minden egyes ember számára és az egész emberiség számára, ahogy megszabadulhasson minden belső és külső nyomorúságtól. De még hátra van a mindezek, hogy mindezeknek a től való megmentése az emberiségnek, ami a bűn következménye. Ugye így fogalmaz egy helyen a Biblia, mint utolsó ellenség töröltetik el a halál. Még itt sok ellenségnek a legyőzésére van szükség. És Jézus kezdte megértetni a tanítványaival földi életében, hogy az ószövetségi proféták ígéreteiben még nem volt szétválasztva, hogy a messiás a maga szabadító művét valójában két fázisban valósítja meg. Az első eljövetelével és a visszajövetelével. Ez még nem volt világos még maguknak, a profétáknak sem. Ők csak jövendőltek egy csodálatos szabadítóról, aki végül magát, a halált is, a földön lévő minden rossztól megszabadít, tényleg a kígyónak a fejére tapos. De hogy ez milyen fázisokban történik, és ez nem egyszeri eljövetelével valósul meg, ez még nem volt világos. Szeretnék most felidézni egy részletet Lukács evangélium a 4. fejezetéből, hogy Jézus például hogyan tette világossá, hogy nem minden az ő első eljövetelével teljesedik be abból, amit a proféták a megváltó, szabadító munkájáról mondtak. Így olvasom Lukács evangélium a 4. fejezetében, a 16. verstől. Azt olvassuk, hogy Jézus elment Názáretbe, ebbe a galileai városba, ahol felneveltetett, és bement szokása szerint szombatnapon a zsinagógába is felállt olvasni. Ugye akkoriban bármely izraelita férfinak kezébe adtak egy tekercset, és olvasson a zsinagógai istentiszteleten belőle. És így olvassuk, és adták neki Ézsaiás proféta könyvét, ugye akkor nem ilyen egybekötött biblia létezett lapokból, hanem minden egyes biblia irat külön tekercsen, kéziratos tekercsen. És azt olvassuk, hogy Ézsaiás proféta könyvét adták oda, és ő a könyvet felnyitván arra a helyre nyitott, ahol ez volt írva. Az Úrnak lelke van én rajtam, mivel hogy felkent engem, ugye itt ez a felkent fogalom, felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, a vakok szemeinek megnyílását, és szabadon bocsássam a lesújtottakat. Ugye önmagában is csodálatos üzenet ez, ugye, mint egy 700 évvel ezelőtt már elhangzott, hogy a messiás majd így szól, az Isten lelke van én rajta, mivel hogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, a vakok szemeinek megnyílását, és szabadon bocsássam a lesújtottakat, hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét. És behajtván a könyvet, pontosabban a tekercset, átadta a szolgának, és leült. És a zsinagógában mindenki szeme őre áll volt függesztve. Ő pedig kezdett hozzájuk szólni. Ma teljesedett be ez az írás a ti hallásotokra. És tudjuk, mi az érdekes? Ha valaki visszakeresi az eredeti ézsaiási messiási proféciát, akkor arra jön rá, hogy Jézus egy mondatnak a közepén hajtotta be a tekercset, és leült, és azt mondta, hogy ma teljesedett be ez az írás a ti hallásotokra. Mert az eredeti ígéret úgy hangzott, hogy elmondja a Messiás, hogy ő miért jött, hogy hirdessem az Úr jókedvének kedves esztendejét, és folytatódik, és Istenünk igazság szolgáltatása napját. De ezt már Jézus nem olvasta. A mondat közepén, hogy hirdessem az Isten jókedvének kedves esztendejét, behajtotta a tekercset, leült, és azt nem olvasta is igazság szolgáltatása napját, és azt mondta, ma teljesedett be ez az írásati hallásotokra, mintha azt mondta volna, ma eddig teljesedett be ez az írásati hallásotokra. Az pedig, és az ő igazság szolgáltatása napját, ez még hátra van. Ez majd a Messiás visszajövetelekor valósul meg. És a tanítványok aztán meg is értették, mert Jézus olyan sokszor hangsúlyozta ezt félreérthetetlen szavakkal, hogy már nem sokkal a halála előtt így tették fel a kérdést, micsoda jele lesz a te eljövetelednek is a világ végének. Addigra felfogták, hogy az emberi történelem végén Jézus vissza fog térni. Ugye ilyen félreérthetetlen szavakkal szólt nekik, azt mondta, elmegyek, ismét eljövök, és magamhoz veszek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen. És ehhez a nagy ígérethez aztán hogy viszonyult a kereszténység a továbbiakban? Azt mondhatjuk, hogy az apostoli korban, tehát a Jézus utáni évtizedekben, az első század végéig nagyon eleven volt ez a reménység. Ha az apostoli leveleket valaki olvassa, ilyeneket írnak, várvánom a boldog reménységet, a nagy Istennek, a megtartó Jézus Krisztusunknak dicsősége megjelenését. Másik helyen írja Pál apostol, hogy maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával leszáll az égből. Kifejtik, hogy ezzel egyidejűleg lesz az első feltámadás, az élet feltámadása. És sok mindent elmondtak ezzel kapcsolatban. De a későbbiekben, nem sokkal később elhomályosult ez a reménység, mégpedig a konstantinuszi fordulat idején, ahogy szoktuk emlegetni, amikor a császári hatalom felkarolta a kereszténységet, és a kereszténységből államvallás lett, akkor úgy kezdtek beszélni a kereszténység egyes tanítói, például Eusebius, akit a egyháztörténet írás atyának is neveznek, hát ez már maga az Isten országa. Hát itt már Krisztus uralkodik az ő papjaival. Itt már ez a Krisztus királysága. De ez óriási tévedésnek bizonyult, ez az azonosítás. Ugye ma érdekes módon divatossá vált nem sötét középkorról beszélni, hanem virágzó középkorról. Nem tudom, valaki találkozott-e ezzel, de egyre inkább tűnik el ez a fogalom, hogy sötét középkor, majd fajta középkor nosztalgia van, és egy olyan átfestése a középkornak, hogy az egységes volt az emberi társadalom, és az valójában egy virágzó középkor volt. Sajnos nem így van. Aki egy kicsit ismeri a történelmet, az tudja, hogy évszázadokon át Európa nem haladt se tudományokban, alig haladt valamit tudományokban, legkevésbé művészetekben sem olyan hatalmasat évszázadokon át, és ami pedig az emberek nyomorúságát illeti, háborúk, járványok, éhségek, jobbátság, szabadsághiány. Tehát bizony a sötét középkort logikus és helyén való sötét középkornak nevezni, és arról még nem is szóltam, hogy milyen rettenetes intézmény volt például az inkvizíció, lelkiismereti szabadság, gondolatszabadság egyáltalán nem létezett. És éppen ezért aztán a középkornak a legmélyebben sötét évszázadaiban megint feltámadt a messiás várás. Megint kezdtek foglalkozni ezekkel az ígéretekkel, és különösen az úgynevezett előreformációs és reformációs mozgalmakban nagyon komolyan megelevenedett, hogy hát várjuk a szabadítót, várjuk a Jézus visszajövetelét, várjuk a hajnalcsillagot, az isteni szabadítást. De azután megint újabb korszaka jött az emberiségnek, és ez az újabb korszak volt, ugye, amit így emlegetünk, hogy a felvilágosodás szellemi áramlata, és akkor az ember kezdett abban bízni, hogy ő megoldja a problémákat. Felszabadulva a középkori feudális rendszer alól, felszabadulva a középkori vallási uralom alól, az a reménység éltette az embereket, hogy meg tudnak teremteni egy szabad, virágzó, békés emberi társadalmat. Hadd idézek egy olyan versből, ami tökéletesen fejezi ki a 19, főleg a 19. század álmát. Ugye a 19. századnak főleg az első felében még olyan erősek voltak ezek a reménységek, hogy megoldjuk. Nincs szükségünk hozzá Istenre. Ugye tudjuk, hogy a felvilágosodás szellemi áramlatának egy következménye volt végül ugye a nagy francia forradalom, amelyben megszületett a modern ateizmus. Kimondták, hogy Istenre nincs szükségünk. Mi ezt emberileg megoldjuk, megteremtjük a tökéletes társadalmat. Ugye a jelenetre gondolom többen emlékeznek, vagy hallottak, vagy olvastak róla, hogy a párizsi Notre-Dame székesegyházban megkoronázták az ész istennőjét, megfogalmazták, hogy más istent nem ismer el a nemzet, mint az emberi ész, és meg fogja oldani ezeket a problémákat. Ugye a Petőfi verset idézem föl, hogy ez volt a 19. századi álom, ha majd a bőség kosarából mindenki egyaránt vehet, ha majd a jognak asztalánál mindenki egyaránt foglal helyet, és a szellem napvilága ragyog minden ház ablakán. Tökéletes álom, nem? A bőség kosarából mindenki egyformán vehet, a jognak asztalánál mindenki egyaránt foglal helyet, és a szellem napvilága ragyog minden ház ablakán. És megkérdezem, hogy mi lett belőle? Valaki csendben mondja, hogy semmi se, még annál rosszabb, mert a mi korunkban megint van rabszolgaság, a világ jelentős részein van rabszolgaság, elborít mindent, de mindent az erőszak. Hátunk mögött van két iszonyatos háború, két borzalmas háború a 20. században. Ma megmondhatjuk, úgy tűnik, hogy van egy globális háború, egy sajátos, nem harctereken vívott globális háború, és hát azt sem mondhatjuk, hogy a szellem napvilága ragyog, mert megy ez a bizonyos butulás, a gondolkodás kultúrájának a hanyatlása. Tehát nagyon-nagyon rosszba fordult a helyzet megint. És azt mondhatjuk, minden, de minden beteljesedett, amit Jézus előre mondott, hogy nem aranykorszak felé tart az emberi történelem, hanem egy egészen tragikus végső válság felé. Ugye hadd idézek föl csak egy-két gondolatot Jézus kijelentéseiből. Azt mondta, hogy az ő eljövetele előtti idő hasonlítani fog a Noé napjaihoz. Csak ilyen röviden ennyit mondott. De ha visszakeressük a Bibliába, akkor Mózes első könyve 6. fejezet 11. versében olvassuk a mondatot, hogy milyen is volt a Noé napjai. Azt mondja, és betelt a föld erőszakkal. Az ember úgy tényleg megrendül rajta. Ugye most is mi is hallunk erről az egész, örökké már szüntelen halljuk ezt a népvándorlás problémát, és az a félő, hogy minden együttérzés kivész a szívünkből, és ezt egy ilyen tőlünk távoli valaminek tartjuk, amihez nincs közünk, pedig borzalmas dolog, hogy ahol az erőszak úgy tombol. Én emlékszem évekkel ezelőtt, mikor mindig jöttek a hírek, hogy Irakban itt robbantottak, ezen a piacon, itt ennyi halál, annyi halál, akkor mindig azt kérdeztem, hogy lehet még abba az országba élni? Elmennek az emberek menni egy piacra vásárolni, vagy valami? És ugye tulajdonképpen ki lehetett számítani, hogyha még erre bejön hozzá a borzalmas szíriai helyzet, akkor ebből egyszer csak az lesz, hogy az emberek menekülnek, mert hát az élet élni akar, és ezt senki nem vette komolyan, hogy egyszer be fog következni. Olvastam valahol egy újságcikkben, hogy Damaszkusz környékén már 4 éve nincs iskolába járás, de nem működnek az iskolák. Olyan éhínség van olykor, hogy a macskát is megeszik, meg a gyökereket, hát akkor nem, nincs mit csodálkozni azon, ugye, hogy elindulnak. És tényleg vigyázni kell, hogy mindenféle hatására nehogy bennünk egy ilyen érzéketlenség alakuljon ki, és ne realizáljuk azt, hogy milyen hálásak lehetünk még a mi helyzetünkért, és akármi is lehetnénk így. És hogy a világ telik az erőszakkal, félelmetes módon, és azt se felejtsük el, hogy nem csak iszlám erőszak létezik, hát azért még az iszlám erőszak nem érte el Európát, és azért emlékszünk a norvégiai esetre, meg emlékszünk az amerikai iskolai lövöldözésekre, meg emlékszünk sok mindenre. Tehát ezt ne tegyük az iszlám tányérjára egyedül. Az, hogy a világ betelik erőszakkal, ez egy világjelenség. Aztán Jézus azt is mondta, hogy hasonló lesz az ő eljövetele előtti világ a Lót napjaihoz. És hogy mi volt ott Sodomában, hát mindenkinek eszébe jött, hogy mit szoktak sodomitizmusnak is nevezni, ez is bejött, eláradt a homoszexualitás a világon félelmetes mértékben, hogy Jézus mondta, hogy hasonló lesz a Lót napjaihoz az a világ, de más is jellemezte a Lót napjait, és ezzel kapcsolatban olvasnék Ezékiel könyvéből egy kis részletet. Ezékiel könyvében így olvasom, Ezékiel könyve 16. fejezetében a 49. verse. Ugye ezt a Júdának mondta a próféta, így fogalmazott, olvasom a 16. fejezet 49. versét, tehát Ezékiel könyvéből. Ez volt a vétke Sodomának a te öcsédnek. Kevésség, eledel bősége, és gondtalan békesség volt nála és leányainál, de a szűkölködőnek és szegénynek kezét nem fogta meg. Mikor ezt olvasom, hogy ez volt jellemző Sodomára, hogy kevésség, eledel bősége, gondtalan békesség, de a szűkölködő és a szegény kezét nem fogta meg, akkor az jut eszembe, hogy tökéletes képe a jóléti társadalmaknak, ugye? A nyugati jóléti társadalmak tökéletes képe, és Jézus azt mondta, hogy ez lesz jellemző az ő eljövetele felett. Noé napjai, meg Lót napjai. Ezekre lehet számítani. Azt is mondta Jézus, hogy a gonoszság megsokasodik, és a szeretet sokakban meghidegül. És ez egy Bibliában egy szakkifejezés, hogy gonoszság megsokasodik. Ugye ezt mondja, hogy ilyen volt a vízözön előtti világ, megsokasult az ember gonoszsága a földön. Mintha azt mondaná, hogy ilyen négyzetes tempójú gyorsulásra és sűrűsödésre kerül sor a gonoszságot illetően. És hozzátehetnénk, hogy nagyon érdekesek még más jellemzések is, amelyeket találunk a Bibliában, hogy milyen is lesz az emberiségnek ez a végideje. Az egyik például a Timóteushoz írt második levélben van, és azt mondja, hogy az emberek az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mesékhez odafordulnak. Az igazságot el nem szenvedik. Ezen is ugye el lehet gondolkozni, hogy a mi korunkban az emberek nagy tömegei nem is hisznek abba, hogy létezik igazság. Egy ilyen agnoszticizmus van. Ugyan ki tudja mi az. Az igazságot meg se lehet tudni. És az igazságot el nem szenvedik. Allergiásak lesznek a szóra is. Annyira eluralkodott egy olyan mentalitás, hogy minden bizonytalan, minden viszonylagos. El nem szenvedik az igazságot. Az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mesékhez odafordulnak. És akkor ezt olvassuk, hogy a mesékhez odafordulnak, gondolom mások is megfigyelték, hogy a mi világunkban hogy tér vissza a babonaság, a vakhit. Hihetetlen mértékben. Én akkor döbbentem meg, mikor egyszer egy főiskolai évfolyamunkon beszélgetés volt, egy ilyen évfolyam találkozón, és valaki elmondta, hogy őt, amikor a főiskolára jött, ez ilyen ezoterikus dolgoknak a fogságából szabadította meg. Erre megkérdezte a többi osztálytársait, hogy ő nekik volt-e közük ilyesmihez. És én képettem el, mert kettő híján egy körülbelül 30 fős csoportból mindenki valahol találkozott ilyesmivel, vagy többé-kevésbé belemerült. Szóval annyira jellemző a mi korunkra, hogy az embereket nem is érdekli, hogy valaminek van-e természettudományos magyarázata, vagy mi az, csak valami érdekeset ígér, gyógyulást ígér, lelki békét ígér, és már bomlanak is utána. Tehát, ahogy mondta Pál apostol, hogy az utolsó időben az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mesékhez odafordulnak. A vakhit, a babonaság, a vakon hinni bármilyen természet felettiben, ez megint jellemzővé válik. Tehát azt mondhatjuk, hogy pontosan beteljesedett minden, ami előre elhangzott, és akkor tulajdonképpen kérdés, hogy van-e ma messiás várás, van-e ennek reális alapja, vagy egyáltalán milyen lehetőségei vannak annak az embernek, aki szembenéz ezekkel, aki nem úgy van, mint ahogy sokan azt mondják, nem is hallgatok híreket, mert engem az megsokkol, engem az megrémít. Tehát aki ezt nem teszi, hanem látja, hogy mi van a mi világunkban, és elolvassa, és odafigyel ezekre, annak végül is azt mondhatjuk, hogy három lehetősége van. A három lehetőség közül az egyik az, hogy mégiscsak belenézett ebbe, és azt mondja, na jó, én inkább sluszmadárként belefúrom a fejemet a homokba, én inkább ezzel nem foglalkozom, mert akkor megőrülök, vagy kétségbe esek. És Jézus is előre szólt arról, hogy lesznek emberek, akik az ő eljövetele előtti kritikus történelmi időben, akikről azt mondta, hogy nem vesznek észre semmit. De nem azért, mert nem lehetne észrevenni, hanem ők eltökélték, hogy inkább nem veszik észre, belemerülnek a maguk is életébe, mindennapjaiba, félnek is szembenézni azzal, ami a reális helyzet a mi világunkban. Ez mindnyájan sejtjük, hogy nem igazán megoldás. Jézus pont ettől óvott, azt mondta, hogy vigyázzatok, hogy nehogy váratlanul jöjjön rátok az a nap, mert az ember homokba dughatja a fejét, de attól még az események zajlanak és jönnek. A másik lehetőség, hogy az ember abban bízik, hogy emberi kiút, emberi erőfeszítésekkel, összefogással való kiút lesz ebből a válságból. Ez nagyon erős, ez a reménység, és egyre jobban fog hangzani. Itt fölhívnám a figyelmet arra, hogy ugye már jó pár éve annak, hogy megjelent 16. Benedek pápa Caritas in Veritate című enciklikája. Ennek ez a név, hogy Caritas in Veritate, ugye, ami a kezdő soraiból az enciklika címe lett, ez azt jelenti, hogy szeretet az igazságban. És ha valaki ezt az enciklikát elolvassa, nagyon érdemes, vagy jó 100-valahány oldal, de a mai emberiség minden problémájára kitér, és konkrét recepteket ad, és határozottan állítja, hogy ezen a földön a szeretet az igazságban, a szeretet civilizációja megvalósítható lesz. És amiről mindannyian hallunk, hogy nagy erőfeszítések történnek a keresztény felekezetek egyesítésére, a világvallások egyesítésére, a vallási és a világi hatalom összekapcsolására, ezek mind ide vágnak, hogy emberek hiszik, és sokan hirdetik, hogy ha a vallások megbékélnek egymással, akkor a vallás békéből világbéke lesz, hogyha a világi hatalom igénybe veszi az egyházi segítséget, az egyházi tanításokat, akkor igazságos társadalom jön létre. Tehát ezen a földön lesz szeretet az igazságban. Létrejön a szeretet civilizáció. Ez egy második lehetőség, ha valaki ebben bízik. De ha valaki látja, hogy az ilyen összes ilyen utópia mindig összeomlott az önző emberi természeten, és ha látja azt, hogy egy ilyen erőltetett egység, abból soha se lesz igazi egység, amikor a tüzet és a vizet is megpróbáljuk összerakni, és aki látja azt, hogy az egyházi és a világi hatalom összeszövődéséből még soha nem származott jó a történelemben, akkor bizony annak az embernek csak egy harmadik lehetőség marad, hogy utána járjon, hogy vajon reális-e a messiás várás, hogy vajon nem erre az időre szól-e a nagy ígéret, a Jézus visszatérésének az ígérete. Mert ha az ember azt mondja, homokba dugni nem akarom a fejemet, az nem megoldás, szembenézek ezekkel az állapotokkal, de ugyanakkor nem tud bízni abban, hogy itt létre tud jönni egy szeretett civilizációja, adva az emberi természet, adva az embernek, az egész emberi társadalomnak a jelenlegi állapota, akkor egyetlen egy lehetősége marad, hogy elgondolkozzék azon, hogy vajon ez a bizonyos messiás várás nem időszerű-e, és van-e ennek reális alapja? Erről csak álmodoztak emberek, ez csak hitte egyik nemzedék a másik után, de megbízható-e? És ezen a ponton szeretném fölhívni a figyelmet erre a könyvre, nekem is tényleg nagyon nagy élmény volt, ahogy azt láttam, hogy amit Isten évszázadokon át kijelentett, milyen döbbenetes pontossággal teljesedtek Jézus életében. És ha az ember azt látja, hogy mindaz, ami a Jézus első eljövetelére, a 2000 évvel ezelőtti eljövetelére, egész földi életére, annak a végére és mindenre vonatkozott, hogy azokat évszázadokkal ezelőtt elhangzottak a kijelentések, és hajszál pontosan teljesedtek a legkisebb részletekig, akkor az ember elgondolkozik Jézusnak azon a szaván, amit mondott, az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim semmiképpen el nem múlnak. Megkérdezem, erős hasonlat ez? Azt mondta, az ég és a föld elmúlik el, mint hogy az ő beszédei el nem múljanak, míg nem benem, minden benem teljesedik. De ismétlem, erről nagyon személyesen kell meggyőződni, hogy az embernek meglegyen ez a reménysége. Mert Jézus világosan szólt arról, hogy milyen kritikus szakaszba fog belefutni a történelem, és egyikük sem tudja megmondani, hogy ez milyen távolságra van tőlünk, hogy ugye olvasunk ilyen ígéretet is, hogy Isten még visszafogja, még egy darabig visszafogja a pusztító társadalmi természeti erőket, de egyszer csak belejut, és úgy tűnik, hogy ez már egy fékezett folyamat, és nem tudni, mikor gyorsul be. Be fog következni az, amiről Jézus szólt, és hadd olvassam el szó szerint, hogy milyen szakaszba fog belefutni a történelem. Így olvasom Máté evangéliuma 24. fejezetében a 21. és a 22. verset. A következőket mondta, tehát Máté evangéliuma 24. fejezetéből a 21. és a 22. verset olvasom. Ezt mondta: akkor nagy nyomorúság lesz, amilyen nem volt a világ kezdete óta mindez ideig, és nem is lesz soha. És ha azok a napok meg nem rövidítetnének, egyetlen ember sem menekülhetne meg, de a választottakért megrövidítetnek majd azok a napok. Tehát Jézus azt mondta, közvetlen az ő eljövetele előtt nagy nyomorúság lesz, amilyen nem volt a világ kezdete óta. Micsoda szó ez, ugye? És azt mondja, ha azok a napok meg nem rövidítetnének, egyetlen ember sem menekülhetne meg. De hozzátette, a választottakért megrövidítetnek azok a napok, és mégpedig mivel? Így olvasom a 29. 30. verset. Mindjárt pedig ama napok nyomorúságai után a nap elsötétedik, a hold nem fénylik, a csillagok az égről lehullanak, és az egek erősségei megrendülnek. Akkor feltetszik az emberfiának jele az égen, és akkor sír a föld minden népe, és meglátják az emberfiát eljönni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel. Így szólt Jézus kijelentése. Tehát mindjárt a napok nyomorúságai után érkezik a szabadítás, de ebbe a nyomorúságos időbe belefut az emberi történelem. A másik kijelentését is hadd idézem, ezt Lukács evangéliumából, a 21. fejezetből olvasom a 27. verset, amely következőképpen hangzik. Mikor az emberek elhalnak a félelem miatt, és azok várása miatt, amik a föld kerekségére következnek, mert az egek erősségei megrendülnek, és akkor meglátják eljönni az emberfiát a felhőben hatalommal és nagy dicsőséggel. Ugye megfigyeltük ezt a kifejezést, hogy az emberek elhalnak a félelem miatt, és azok várása miatt, amik a föld kerekségére, tehát az egész földre következnek. Tehát teljesen megegyezik a másik jelentéssel, egy ilyen időbe fut bele az emberi történelem, és azt mondja, akkor meglátják őt eljönni nagy hatalommal és dicsőséggel. Tehát én szívemből mindenkinek csak azt tudom ajánlani, hogy nézzünk utána ennek a messiási kérdésnek, ezeknek a messiási ígéreteknek, mert eddig minden teljesedett, amit a Biblia kijelentett. Eljöttek a Noé napjai, eljöttek a Lót napjai. Jellemző, hogy az emberek az igazságot el nem szenvedik, de a mesékhez odafordulnak. Minden, amit mint jellegzetességeket felsorolt előre, 2000 éve ott vannak a Bibliában. És a kijelentés szerint ez bele fog torkolni egy ilyen időszakba, és ha az embernek nincs reménysége, nincs kapaszkodója, az tragikus. És olvassuk azt is, Jézus arról is szólt, hogy majd aztán mikor már itt van ez a kritikus idő, akkor az emberek majd mindenben hisznek. Így mondta, hogy akkor majd hamis Krisztusok támadnak, és azt mondják, itt a messiás, és ott a messiás. Idejében nem néznek utána emberek ennek a messiás ígéretnek, de akkor majd mindenbe belekapaszkodnának, és mindent elhinnének, hamis Krisztusokban, hamis messiásokban hisznek, mert olyan kétségbejtő időszak következik be. Én befejezésül egyetlen bibliai igét szeretnék olvasni, Hóseás könyve 10. fejezetéből a 12. verset. Ez egy felhívás, amit mindannyian megszívlelhetünk, mindannyiunknak is szól. Ezeknek a körülményeknek és ezeknek az ígéreteknek a hátterén. Így olvasom Hóseás könyve 10. fejezetében a 12. verset. Tehát Hóseás könyve 10. fejezet 12. vers. Vessetek magatoknak igazságra, arassatok kegyelem szerint. Szántsatok magatoknak új szántást, mert ideje keresnetek az Urat, míg nem eljön, hogy igazság esőjét adjon néktek. Én ezt különösen szeretem, ezt a kifejezést, hogy igazság esőjét adjon néktek. Olyan mértékű lesz a hitetés a mi világunkban az írás szerint, hogy az emberek elkábulnak az ilyen emberi megoldások ígéretétől. Ugye Pál apostol azt írja, amikor azt mondják, béke és biztonság. Nem azt mondja, hogy lesz, csak mondják, ígérik. És akkor hirtelen jön a veszedelem. És az Isten nem engedi, hogy embereknek ne legyen lehetőségük megtudni a valóságot. Hogy mi a valós helyzet, de mi az ígéret, hogy lehet erre felkészülni, hogy lehet megmenekülni. És ezért azt mondja, hogy még egyszer az igazság esőjét fogja hullatni erre a világra, Jézus eljövetel előtt, hogy mindenki szembenézhessen a helyzettel, megismerhesse az ígéreteket, és eldönthesse, hogy kíván-e élni a messiási szabadításnak az ígéretével. Hát én szívemből kívánom, hogy ma estéről vigyük el magunkkal azt, hogy ennek a messiás kérdésnek bizony utána kell nézni. És annak, hogy lehet-e bízni emberi megoldásokban, van-e azoknak realitásuk, és van-e ezeknek a messiási ígéreteknek realitásuk. És mit jelent ezekre az időkre felkészülni, és mi a kötelességünk a gyermekeinkkel, az unokáinkkal, a felnövekvő nemzedékekkel, hogy őket is felvértezzük valamilyen reális reménységgel, és olyan segítséget adjunk nekik, hogy az erőszak világában is, az embertelenség világában is emberek tudjanak maradni. Hát köszönöm szépen a figyelmet, és ahogyan máskor is tettük, akinek volna kérdése vagy gondolata, lehet felvetni, még kiegészíthetjük egy kis beszélgetéssel. Ha valakinek mennie kell, semmi akadálya, lehet elmenni, de aki szívesen marad, akkor még egy rövid kis beszélgetéssel megtolthatjuk az előadást. Kinek lenne valami kérdése vagy
közösszúzása? Tessék! Csak annyi, hogy te szeretett előre. Hát ugye Kain és Ábelnek az átka rajtunk van. És hát ugye egy családokban sincsen béke, nem szeretes. Sok felért. Gyerek megöli a szülőt, a szülő a gyerekét, egymást kiirtják. Hol van itt a szeretet?
Hát igen, a szeretetről ma rengeteget beszélünk. Soha ennyi szó nem esett a szeretetről, de azért, mert nincs, mert hiányzik, mert nagyon hiányzik.
Van, ahol van, de legtöbb helyen nincs.
Igen, igen. Tömegméretekben nincs.
Még kisméretekben
is nagyon kevés. Ez is igaz, valódi szeretet. Tessék, ki szólna még szívesen, vagy tenne föl kérdést. Ugye, és még egyszer hozzátenném azt, hogy azért is kell ennek nagyon utána járni, mert valljuk be, hogy emberileg teljesen hihetetlen és valószerűtlen. Szóval amit a Biblia mond, hogy az ég megnyílik, Krisztus megjelenik, mennyei seregek kísérik, egy kozmikus és valós történelmi eseményként megjelenik, ez emberileg hihetetlen, elképzelhetetlen. És az ember ezt komolyan venni csak akkor tudja, ha nagyon utána nézett az alapjainak, és valahol nagyon meggyőződött, hogy igaz, amit Jézus mondott, hogy az ég és a föld erőbe elmúlik, de az én beszédeim semmiképp el nem múlnak, míg minden be nem teljesedik. ez személyes meggyőződés nélkül egy ilyen emberileg hihetetlennek, elképzelhetetlennek látszó dolgot nem lehet komolyan venni. Tessék!
Most előkérdezni, hogy tudjuk, hogy a zsidó vallásban a mai napig ugye messiás állása. Tehát ő mindig is egy dicsőséges messiás vár.
Igen.
Hogy ez mennyiben esik össze a kereszténységnek, mert a hittel a második eljövetelen, ami szintén dicsőséges, de a kettőnek van valami közel egymáshoz.
Nagyon, nagyon köszönöm ezt a kérdés felvetést, és mindjárt ebből a könyvből, itt az egyik bevezető fejezetből szeretnék is egy részletet idézni, hogy hol is tart, mondjuk most a zsidóság egészére utalok, benne a vallásos zsidókra, az ilyen neológ módon vallásos zsidókra, nagyjából vallásos zsidókra, vallástalanokra. Egy kis réteg van, ugye egyrészt a Jézus hívő zsidók, ugye az egy külön csoport, másrészt pedig az ortodox vallásosságnak még lehet olyan irányzata, amely komolyan veszi, de általában véve a zsidóságra nézve az érvényes, amit szeretnék szó szerint olvasni. Ezt egy 20. századi zsidó szerzőtől idézem. Nem hihetünk többé személyes messiásban, aki megváltja a zsidó népet és visszavezeti Palesztinába. Az igaz messiási reménység a messiási korba vetett reménység, amikor egy etikai monoteizmus, amely igazságot és békét hoz, egészen kiteljesedik. Izrael missziója az, hogy kollektíven fáradozzék e profétikus cél eléréséért. Ez a valódi messiás. A személyes megváltóra való hivatkozás teljesen félre kell tenni. Tehát a messiási kor, és ezt emberi eszközökkel kell megteremteni, és ezt mozdítsuk elő, ebben bízunk, de a személyes messiás hitét félre kell tenni. Egy másik szerzőtől is hadd olvassak egy néhány sort. Ezt írja. Emlékezni kell arra, hogy a személyes messiásba vetett hit nem tartozik a judaizmus alapvető tantételei közé. A Talmud sehol sem utal egy emberfeletti szabadítóra, mint messiásra. A liberális zsidó teológia teljesen feladta a személyes messiás eszméjét. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy egybeesik egy zsidó messiás várás és egy keresztény Jézus második eljövetele várás, mert a zsidóság csak inkább a messiási kor reménységét tartja fenn, és azt is úgy tekinti, hogy a humanizmus eszközeivel, emberi eszközökkel kell megteremteni, és ehhez hozzájárulni. Tehát eléggé, ugye, ahogy az előadásunk címe is mondta, hogy jelenleg nincs messiás várás tömegesen, vagy észrevehetően nem jellemző sem a kereszténység körében, mert megkérdezem, avagy sokat hallottunk a kereszténység körében manapság a Krisztus visszajövetele várásáról. Elvétve hangzik valamilyen róla, ugye még adventi időszakban is csak az első eljövetele várásáról van szó. Tehát a kereszténység körében is néma csend van, ekkor a zsidóság lényegében feladta a személyes messiás eljövetelébe vetett hitet. Tehát így nézünk ki, hogy nagyon, nagyon megfakult ez a messiás várás.
És lesz messiás?
Tessék?
És lesz messiás eljövetel?
Hát erről szóltam. A Jézus Krisztus visszajövetele ez a... Tessék?
Azért azt mondanám, hogy a katolikus liturgiában, de más denominációk felekezetek, mint azért az központi. Tehát a messiás második eljövetele, ez egy központi tétel, nem lehet azt mondani, hogy a kereszténység, vagy a keresztények körében ez másodlagos, vagy kihalóban van. Hát a katolikus liturgiában, de a keresztény felekezetek liturgiájában is, tehát ami a templomban történik, azért az központi dolog a másik. Nem tudom, hogy ez hogy vetődött fel, hogy a keresztények között ez elhalóban van. A liturgiában nem, hogy a mindennapi életben ott van-e a messiás várás. Az emberek között, a családokban, az tényleg képlen. Na. De a liturgiában ott van.
Igen. Éppen mielőtt elhangzott ez a megjegyzés, akartam mondani, hogy az apostoli hitvallásban ma is ott van, és hangzik a liturgiában. Tehát ez nagyon igaz. Ezt egy pillanatig se kétlem, hogy a liturgiában hangzik, ugye, hogy Krisztus felment a mennybe, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat, de csak a liturgiában van.
Hát, de ott van, szerszemben
ez nem is. De sokat ér, ha a liturgiában ott van, és egyébként nem, sem a személyes hitben nem jelenik meg, sem az egyháznak az ige hirdetésében.
És a keresztény párbeszédben sem nagyon.
Ez az, erről van szó. Tehát a gyakorlatról beszélek. A 100%-ig elismerem, hogy a liturgiában ott van, és nincs olyan keresztény felekezet, amely mint tantétel tagadná. Tehát tudomás van róla, de nem élő, de nem eleven ez a reménység és ez a válás. Tessék?
Bocsánat, nem is szeretem volna ezt hozzátenni, hogy valóban a liturgiában benne van, ugye hát gyakorló keresztény voltam nagyon sokáig, és még helyek közel is vagyok, de hogy a lényeg az, hogy most már a katolikus gondolkodásban is az van, hogy eljön egy aranykor. Tehát ugye ez úgy katolikusokkal beszélve az ember azt tapasztalja, hogy ők azt mondják, hogy eljön a szeretet korra, tehát az emberiség meg fog térni, sőt olyan hangok is vannak, hogy amíg a zsidóság meg nem tér, addig nem jön el a megváltó. Tehát hogy egy ilyen hangulat van inkább, hogy az egész világnak meg kell térni ahhoz, hogy mintha mi eszközölnénk ki azt, hogy tőlük függne azt, hogy mikor jön a megváltó, és nem a megváltótól függ, hogy ő majd eldöntő, mikor jön. Tehát ilyen közgondolkodásra, ezt tudom,
gyakorlatilag. Ehhez van mit hozzáfűzni, lenne valami hozzáfűzni?
Azért erre reagálni, hogy megszólított, hogy ezek marginális dolgok. És marginális jelenségek, hogy úgy mondjam, margó, tehát a széljegyzetben úgy még előforduló jelenségek, az igazi babás körül rengeteg van. Rengeteg a szektáns gondolkodás, rengeteg a hamis mesi eset. Amit te mondasz, hogy majd ha a zsidóság megtér a kereszténység, vagy az ökumenéről, itt volt szó Zsuzsa előadásában, és régóta is nagyon egyetértünk abban, hogy az ökumené, tehát a mindenféle vallás összefogása, az egyik leghamisabb és legkárosabb elvárás a hívő emberek között. Ami pedig marginális, az maradjon marginális, ami szélső, ami lényegtelen, ami esetleges, abban nem nagyon mélyen menjünk bele, mert abban el lehet süllyedni. Ami központi, ami lényeges, ami jellemző, arra kell fordítanunk a figyelmünket, mert millió ilyen van, hogy majd akkor jön ez az aranykor, majd akkor ez fog segíteni az emberiségen. Ugye jönnek hamis proféták, tehát ez a sokasság, ez a sokadalom, ki kell szűrni magunkból azt, ami nem lényeges, szerintem. És ez egy marginális nézet. Van, de még van millió ilyen.
Jó, nem akarok erőbítani, hogy így érzéltem, hogy nem marginális nézet, mert ez egy sokkal kényelmesebb álláspont, hogy a szeretet majd elönti a világot. Tehát, hogy mi megváltozunk, ez egy sokkal kényelmesebb álláspont, és én nagyon szeretem, hogy akkor lehet, hogy különböző körökben fordulunk nyilván, én ezt nagyon sokszor hallom.
Számomra ez lényegtelen.
Igen, hogy a katolikus egyháznak is a kommunikációjában, tehát a pápai kommunikációjában, és ez nagyon sokszor megjelenik ez a fajta gondolkodás. Ugye egyre lazul a dolog, és a szeretetről tényleg úgy van szó, hogy ez majd mi itt a szeretet győzedelmeskedni fog.
Igen. Tehát nincs itt valójában ellentét, mert ugye aki egy őszinte gondolkodó hívő ember, ez magának tényleg kiszűri azt, ami nem. De magának kiszűri. De most arról is beszélünk, hogy mi az, ami széles körben jellemző. És ez a érdekes módon összetalálkozik a zsidó messiási korvárás a keresztény aranykorvárással. Meg is mondanám, hogy mi ennek a háttere. Ennek az a háttere, hogy Jelenések könyve 20. fejezetében van szó arról a bizonyos 1000 éves időszakról, és ezt már régen, az ókortól fogva kétféleképpen értik. Ezt úgy szokták mondani, hogy posztmillenista és premillenista nézet. Az egyik nézet szerint, és ugye a Jelenések könyve kronológiája ennek felel meg, az 1000 éves időszak az Jézus visszajövetele után van. A posztmillenista nézet szerint viszont megelőzi Jézus eljövetelét. Ez az aranykorszak, és ezt úgy érti, Krisztus uralkodik az ő papjaival, ezt a kereszténység egyfajta győzelmének tekintik, és a protestantizmusban volt egy Daniel Whitby nevű teológus, aki a 18. század elején ezt bevezette, hogy hát az arany korszak úgy jön, hogy előbb megtérnek a zsidók, aztán megtér az egész világ. Úgyhogy Jézus már egy megtért világnak a trónjára fog ülni, akkor fog eljönni, mikor ez bekövetkezik. Szóval ez tényleg széles körű. Csak aki maga olyan nagyon becsületesen gondolkozik, meg utáni róla, kiszűri magának. De tömegméretekben tényleg jellemző. Csak hogy például arra utaljak, hogy hát Teilhard de Chardinnek az a nézete is, amikor azt mondta, hogy a világ elérkezik az omega pontba, elérkezik Krisztushoz, és hogy a biológia evolúció után jön egy spirituális evolúció korszaka, nem ezeket a szavakat használta, de ugyanerre utal, és amit én most mondtam például a Caritas in Veritate enciklika, ugyanezt mondja, hogy a szeretet az igazságban megvalósítható, és meg fog valósulni itt, hogy ugye azt mondja az enciklika, hogy ami most bonyodalmak vannak az emberi társadalomban, az emberi történelemben, azt lehet győzni, és le fogjuk győzni, és ez egy ébresztés arra, hogy fogjunk hozzá az emberi társadalomnak az ilyen pozitív irányú átalakulásához. Én tudnék nagyon sok, hogy így mondjam, dogmatikából idézni, akár protestáns, akár római katolikus. Mindegyikben az ember azt találja, hogy hát Krisztus eljövetelét ne úgy képzeljük el, hogy ő tényleg eljön az ég felhőiben. Például az egyik így mondja, ne úgy képzeljük, hogy helyváltoztatással jár. Nem Krisztus jön el hozzánk, hanem a világ érkezik el ő hozzá. Aztán például ez meg protestáns, ezt római katolikus dogmatikából idéztem, amit most mondok, azt meg protestáns könyvből idézem. Azt mondja, ha a lélek vezérel minket, akkor nem olyan országban reménykedünk, ami majd valamikor egyszer eljön, ugye eljön az Isten országa, hanem azt mondja, azért imádkozunk, hogy az Isten országa épüljön bele a föld hatalmi rendszereibe. Tehát mondhatom, hogy a földi Isten országa váradalom, ugye, mert ahogy mondtam, két alternatíva, hogyha látjuk a döbbenetes válságát a mi korunknak, akkor az ember vagy abban reménykedik, hogy, vagy, illetve háromban, vagy homokba dobja a fejét, nem érdekel, élem az én kis életemet, a második az, hogy abban reménykedik, hogy egy földi Isten országa létrejön, és fölébreszt mindenkit ez a válság arra, hogy fogjunk össze, hát mégse hagyhatjuk, hogy itt minden tönkre menjen. Ez a másik lehetőség, a harmadik lehetőség pedig a Krisztus visszajövetelében reménykedni, mert nem tudunk az ember megjavulásában, és egy földi Isten országában reménykedni. Tehát tulajdonképpen nincs több. Szóval ez azért tényleg széles körben jellemző, és ezért mondtam, hogy összetalálkozik a mai zsidó messiási korváradalom, a keresztény aranykorszak, vagy megtért világ, vagy újravallásossá váló világ, vagy megjobbított világnak a reménységével. Ugye ez különböző variációkban létezik. Van-e még valakinek esetleg kérdése, vagy hozzászólása? És ugye az a nagy probléma, hogy maga a Biblia meg teljesen elhallgatott. Szóval ugyan mindenki hozzáférhet a Bibliához, de olvasni nagyon kevesen olvassák. Csak most fölelevelítek egy friss élményt, viszonylag friss élményt, olyan 3 hónappal vagy 4 hónappal ezelőtt volt, hogy a Újapesten a Károly Gáspár Egyetemen volt egy konferencia. A konferenciának ez volt a témája, a Biblia olvasás a mai keresztény felekezetekben. És hát nincs itt a jegyzetem, hogy szó szerint idézem, de már többször idéztem, úgyhogy gyakorlatilag szó szerint fogom visszaadni. Elsőként egy zsidó rabbi szólt, és tehát az volt a konferencia, hogy néz ki a Biblia olvasása mai a zsidó felekezet és a keresztény felekezetek körében. És a rabbi azt mondta, ez volt az első mondata, sose felejtem el, a könyv népe ma nem olvassa a Bibliát. Mert ugye úgy szokták mondani, hogy a zsidók a könyv népe, ugye? Ezt mondta, a könyv népe ma nem olvassa a Bibliát. Aztán volt még egy megdöbbentő mondata, azt mondta, hogy hát a liturgiában, azt mondja, a liturgiában mindig olvasunk a Tórából, és még a prófétáktól is, azt mondja, hogy mindig ott van, de a liturgiában nem az a célja a bibliai szöveg olvasásnak, hogy elérjen az olvasóhoz, rituális jelentősége van.
Magát a könyvet szenteli meg. Nem a hallgatóságot,
a így van. Azt mondja, hogy rituális jelentősége van, de így megfogalmazta, nem az a célja, hogy a szöveg eljusson az olvasóhoz.
Mert ha megengeded, a hallgatóság háromnegyed, de nem érti. Tehát
pontosan,
pontosan. Érti, amit felolvasott.
Pontosan erről van szó. Na, akkor utána jött az ortodox. Ortodox, egy doktorandus fiatalember tartotta, hogy hogy van az ortodoxiában a Biblia olvasás, és akkor még ilyen vetített képeket is hozott. Ugye az ortodoxiában főleg az új szövetséget értékelik, az ószövetséggel kevésbé foglalkoznak, és még az új szövetségen belül is megkülönböztetik az evangéliumokat. Külön kötetbe kötik az evangéliumot, külön kötetbe az episztolákat, leveleket, és akkor bemutatta, hogy ilyen ércműves, gyönyörű munkával készítik el mondjuk egy ilyen evangéliumi kötetnek a borítóját. Lehetett látni ugye a vetített képen, hogy micsoda művészi munkával készül a borítója egy ilyen négy evangéliumot magában foglaló kötetnek, és akkor mutatta, hogy a liturgiában ennek milyen szerepe van, még esküvőkön is a fiatal pár megcsókolja ezt az evangéliumokat, máshogy is megcsókolják a hívek. Csókolják, de nem olvassák. Ugye? Ez volt a lényege, amit mondott. Aztán nagyon érdekes volt a római katolikus, egy liturgia szakértő, ő is szólta, hogy a római katolikus egyházban hogy van, és olyan őszintén mondta, azt mondta, amikor a második vatikáni zsinat elkezdte ajánlani a híveknek a Biblia olvasását, azt mondja, hogy ijegység volt, hogy protestantizálódni fog a katolicizmus. És azt mondja, jött az a gondolat, hogy hát szerte szétszalad az egyház, ha mindenki olvasni fogja a Bibliát. Tehát aztán jött a protestáns, és hát az meg egy anglikán előadó volt, és ő még elég szépen igyekezett, egy könyvét mutatta be, aminek az az alcíme, hogy hogyan vegyük komolyan a Bibliát. De azért megkérdezem, van valami jelentősége annak, hogy majd protestáns könyv így jelenik meg, hogy hogyan vegyük komolyan a Bibliát? Hát nyilván azért, mert az a jellemző, hogy nem igen. Aztán, hogy ez az úgynevezett liberális gondolkozás, hogy fölboblasztotta a protestánsoknál a Bibliát, az kiderült abból, hogy mikor ő ugyan nagyon szépen ilyen irányba szólt, és óvatosan terelte a népet, hogy a Bibliát azért komolyan kéne venni, akkor felszólaltott egy hölgy, mert közben a teológus doktoranduszok konferenciája volt, tehát ő is egy ilyen doktorandus volt, és felszólalt, és azt mondták, most kérdezem az előadótól, mit csináljak én, ha egy protestáns gyülekezetben prédikálok, és mondjuk a samáriai asszony története a téma. Azt mondja, mondjam el a hallgatóknak, amit az iskolában tanultam, hogy ez nem eredeti, hanem ez csak a samaritánus misszió céljából toldották be később a történetet. Tehát a protestánsoknál a liberális teológia így fölbomlasztotta a Bibliát, hogy például azt hiszi, és őt őszinte dilemmában mondja, most akkor hát komolyan vegyem a Bibliát, de akkor mit tanultam? Akkor most elmondjam a gyülekezetemnek, hogy én azt tanultam, hogy ez nem is valódi ez a történet, ezt utóbb szúrták bele, hogy a samaritánus missziót erősítsék. Tehát az a körkép, mondom, elszomorító volt, ami ezen a konferencián is kijött, de hát tudjuk, ez a valóság is, hogy nagyon kevesen olvassák a Bibliát. És hát talán megemlítem, hogy a főiskolánkon éppen most határoztunk el valamit, ami én évek óta vergődünk vele, nem mertük rászánni magunkat, de most eldöntöttük, hogy rászánjuk magunkat, hogy csinálni egy károli fordítás revíziót. Mert ez az 1908-as revíziós szöveg, ez már újabb nemzedékeknek szinte olvashatatlan. És még az idősebb generációban is sokan elakadnak, nem értik a szavakat, a régies nyelv, a régies helyesírás elakaszt. És nekem nagyon tanulságos volt Móri Zsigmondnak egy mondata, azt írta, ne a nyelv, legfeljebb a tartalom akassza meg az olvasót, ha lelkileg nem tudja befogadni, de maga a nyelv ne állítsa meg az olvasót, és ezért mindig újra kell. Na most persze történtek itt új fordítások, 73-ban egy római katolikus új fordítás, 75-ben egy új protestáns fordítás, de azt kell mondanom, hogy egyik sem felel meg, mert ezek már új fordítások, és ezt a gyönyörű költő nyelvezetek Károlinak az eltűnt, az nem tud érvényesülni. És azon kívül a hibák meg benne maradtak. Aztán született egy még újabb munka, ez egy nagyon tiszteletre méltó munka önmagában, csak ez se oldotta meg a problémát. Ez a protestáns média alapítványnak egy károlyi revízió kiadása, amiben ők a sok ést elhagyták, a sok régies múltidőt elhagyták, de egyébként semmit nem nyúltak a szöveghez. Viszont vannak olyan helyek, ahol életfontosságú javítani, ahol nagyon fontos javítani. Úgyhogy ez nagyon félelmetesen nagy vállalkozás, de azt gondoltuk, mégis meg fogjuk csinálni, megpróbáljuk talán már a reformáció évfordulójára, ha a Jóisten megsegít, mert és ráadásul olyan Bibliát szeretnénk kiadni, amilyen széles margója van, hogy ezt úgy szokták hívni, hogy tanulmányozó Biblia, ami tudatosítja az emberekben, hogy ez nem regényolvasás, ez tanulmányozásra való, és hogy így külön fusson középen egy sávban a hivatkozó igehelyek, nem így alatta ilyen picivel, hogy aki tényleg kutatni akarja, az öktől lássa, hogy mit kell elolvasni hozzá, hogy értse, ami ott van. És ahol kijavítjuk a károli szöveget, akkor azt a lapai jegyzetben megindokoljuk, hogy az eredeti szöveg alapján így is így. Hát, ha Jóisten megsegít, akkor ez sokat fog érni.
Tessék? Nagyszerű, nagyon izgalmas, különösen az utalásoknak ez a rendszere, de a 73-as katolikus fordítás az nagyon bőséges lábjegyzetet bevezetett, hogy úgy mondjam, ott van a tudományos apparátus mögötte, tehát ott vissza lehet, valakinek kétségei vannak, az alternatív fordítások is ott vannak benne, gondolom ismeri
ezt a bőséges
lábjegyzetet. De ha valaki nagyon kutatni akarja, akkor azért van módja dönteni, hogy ez nekem nem elég pontos, van-e pontosabb.
Igen.
Ugyanúgy, mint az új angol Bibliában, ahol nagyon bőséges lábjegyzet, alternatív értelmezések vannak, szóval ott is van, az igényesség ott van azon a kiadványon.
Tudom, de ugye az viszont döntően magyarázatos Biblia. Egyébként megjegyzem. Igen, egyébként megjegyzem, hogy protestánsok is adtak ki magyarázatos Bibliát, éppen a protestáns média alapítvány, de azt tudom mondani, hogy hát nagyon igyekeztek a mai emberhez közel hozni, de annyira közel hozni, hogy az már elfogadhatatlan. Mert annyira rossz, hogy egy ilyen teljesen profán, majdnem szlenget használó szöveg után jön a szent szöveg, aztán megint az ilyen magyarázat, de ezt nem a katolikus Bibliára mondom, hanem mert a protestáns magyarázatos Bibliára. Úgyhogy mi pedig azt gondoltuk, hogy magyarázatot egy szót se fűzünk hozzá, szóval hagyjuk az olvasóra, nem akarjuk befolyásolni, csak annyi lesz benne, hogy kronológiai táblázat, térkép, evangélium, harmónia, ilyenek, ami nem valakinek a magyarázata, szóval akarjuk magába, szóljon
és
magába.
És ez az eredeti nyelvekből, tehát...
Nem új fordítást nem csinálunk, revíziót, károlyi revíziót, de ahol javítani kell, javítjuk. Azért, mert hát az óriási munka, és már ott vannak új fordítások, most nem kell még egy új fordítás, meg az a meggondolás is nagyon mozgatott bennünket, hogy azért a károli szöveget nagyon sokan ismerik, és ami már egyszer valakinek az emlékezetében rögződött belőle, ne legyen egy vadonatúj, vagy ismert lesz.
Tehát a magyar nyelvben egy
tele van.
Van.
Pontosan.
Tehát ezt megváltoztatni kockázatot.
Ezért nem akarjuk megváltoztatni, csak ahol nagyon muszáj javítani. Mert mondok például példát, hogy hol muszáj javítani, ahol fontos javítani. Sokat idézhetnék egy pillanat alatt. És még azt is elmesélem talán, hogy hát mi nagyon vívódtunk azon, hogy ebben a munkába belemerjünk vágni. És éppen mikor nagyon töprengtünk rajta, hogy merjük, nem merjük, pont a szembe szomszédom, egy nagyon kedves, idős ember, diplomata volt a régi világban, tájékozott ember, ő így mondja, hogy 72 éves korában tért meg, és hát ő, átmentem hozzá, most az ünnepek alatt hozzájutottam, és volt neki egy ilyen hosszú cédula, tele kérdésekkel, hogy ő neki milyen kérdései vannak, és azok többnyire erre vonatkoztak, hogy itt ezt olvasom, hogy eleve elrendelés, itt ez hogy van, itt azt olvasom, hogy elmennek az örök gyötrelemre, ez hogy van, és nekem sorba kellett mondani, hogy az eredeti szövegben nem így van, hanem így van. Erre a bácsi így összecsapja a kezét, azt mondja, de miért kell annyit szenvedni egy biblia olvasó embernek, hogy ezekre rájöjjön? Hát miért nincs egy olyan biblia a kezünkben, ahol ezek a javítások megvannak? Na, mondtam, nem is tudta, hogy engem most megerősített a szándékban, hogy én is csak meg kell csinálni. Na, például mondtam, hogy mondok példát. Hát ezt is ma rengeteget emlegetik épp az ökumenikus mozgalomban. Ugye azt mondja, hogy János 10:16, hogy más juhaim is vannak nékem, nem ebből az akolból valók, azokat is elő kell szólítanom, és lesz egy akol és egy pásztor. Hát ugye ez egy szállóige, ezt nagyon, nagyon ismert. És kinek mi jut eszébe az akolból? Egy egységes szervezet, egy egységes intézmény. De mi van az eredeti szövegben? Az van, hogy más juhaim is vannak nékem, nem ebből az akolból valók, azokat is elő kell szólítanom, és lesz egy nyáj és egy pásztor.
Az más, igen.
Más ám. Mert a nyájnak nem kell se intézmény, se szervezet, a pásztor személye össze tudja tartani éjjel-nappal, akárhol vannak. És ugye az nem kétséges, hogy Jézus magát nevezi jó pásztornak. És csak azért mondom a két szót, hogy mennyire különbözik. Ugye az akol, az görögül aulé. A nyáj az meg poimné. Tehát még nem is hangzik egyformán. Tehát nem lehet összetéveszteni. Tehát például az ilyen hibát ki kell javítani. Lesz egy nyáj és egy pásztor. Tehát már is megdől egy ilyen gigaegyházi szervezetnek az elképzelése. Ugye nem erről szólt Jézus, hanem...
Hogy ha újra fordítjuk azokat a részeket, amik Kálvinban esetleg hibásak, hogy nem állják ki a görög szöveg próbáját mondjuk az új szövetségben, akkor azok majd belépnek a nyelvbe, mint szállóigék, mert tényleg értéke van
igen.
A szállóigéknek, de olyan is van, hogy csiszolódik a szállóige, vagy újonnan lép be, hogy meg kell ezt kockáztatni.
Igen.
Hogy majd akkor ebből lesz a szállóige.
Ja, köszönöm, ez nagyon bátorító ez a megjegyzés, mert én is azt mondtam, hogy mikor összejöttünk ezt lefektetni az alapelveket, hogy most olyan szöveg jöjjön ki, ami mindenkinek ismerős, aki eddig ezeket, csak frissebben és tisztábban hangzik.
Szóval fog ezt menni így.
Na, köszönöm. Akkor reméljük, hogy még találkozunk, és még hozhatunk ide is, ha meg lesz. Ugye, és valahogy abban is bátorítást érzek, hogy ugye, gondolom mindenki számol azzal, hogy ez valami iszonyatos anyagi pénzforrást igényel. Mert ugye, ha akik a revízión dolgoznak, ingyen csinálják is lelkesedésből, de gondoljuk meg, hány korrektor kell, aki hányszor átnézi a szöveget, ugye ilyen hatalmas irodalomnál, hány szerkesztő kell, akik ezt az nagyon igényes, nehéz szerkesztést megcsinálják, aztán mennyi nyomdai papír kell, speciális minőségben, aztán mennyi nyomdai munka, szóval ez horribilis összeg egy ilyen Bibliát kihozni, és hát olyan érdekes, hogy mintha a Jóisten ezzel is bátorítana, hogy egy főiskolai hallgatónk azt mondta, hogy én nagyon sok üzletembert ismerek, ha én kapok kézbe egy konkrét leírást erről, hogy mi ez, és ha az illetők ezt az adójukból levonhatják, akkor én gyűjtöm a pénzt. Akkor van egy perui hallgatónk a főiskolán, az meg mondja nekem, hogy neki egy osztálytársa, nem tudom, hogy általános iskolai vagy gimnáziumi, szóval 20 éve nem volt kapcsolatuk egymással, az osztálytársa az Egyesült Államokba került, egy nagyon gazdag fogorvos lett, aki hadsereg parancsnokok fogát tartja rendben, és ehhez hasonló, és azt mondja, hogy akkor teljesen ateista volt ez az osztálytársa, és most 20 év után a Facebookon kereste őt, mert emlékezett rá, hogy ez egy vallásos fiú volt. És azt mondja, állandóan beszélgetnek, mert ő most nagy istenkeresésben van, és hát azt én nem tudom pontosan, hogy mihez kapcsolódik, de azt mondta ennek az egykori osztálytársának, a mi hallgatónknak, hogy így fogalmazott, hogy én fogadalmat tettem a Jóistennek, és én egy nagyon jelentős adományt akarok adni. És kérte, hogy nézzen utána, hogy hol. Hát ő meg utána nézett, mert ott van a főiskolán nigériai hallgatónk, meg van itt Afrikáért alapítvány itt a köreinkben, azt mind megnézte, és akkor írt neki ötleteket. Ő meg visszaírt, ez az orvos, és azt mondta, hogy nézd, ezek szép tervek, és nem rendült meg ott ilyen egész nagy összegeken se, azt mondta, szép tervek, és támogatnám is, csak hogy én nekem az mégis zavar, hogy én ott nem tudom ellenőrizni. Azt mondta, hogy te benned megbízom, nézd körül Magyarországon, ahol vagy, ott mit támogathatok, mert ott te fogod ellenőrizni, hogy arra megy. Úgyhogy olyan érdekes, hogy így jönnek be az ilyen ajánlatok. Aztán a harmadik valakit kértünk, hogy segítsen az illető ilyen nagyon jól fizető helyen vezérigazgató, és azt írta, hogy hát ő most nem tud úgy segíteni, de már úgy értem, hogy beszálljon a munkába, de azt mondta, hogy anyagilag nagyon szívesen támogatom. Úgyhogy, hát bízunk benne, hogy ez a csoda is megtörténik.
Ez a 17-es határidő, nem mondom?
17-es. Tehát nekünk a kitűzött határidő, hogy 2016 júniusra kész kell lenni.
Hogy... 16 június, ez a néhány hónap?
Jaj, 17, bocsánat, 17 júniusra. 17 júniusra kész kell lenni, ahhoz, hogy még meg is jelentessék. Tessék?
Én azt hiszem, hogy kérdezni, hogy ez egy nagyon jó ötlet, tehát hogy a hivatkozás tanulmányai vannak, hogy, és annak az elvnek is megfelelő, hogy nem másképp magyar Biblia önmagát magyarázza, hogy lesz több hivatkozás is?
Hogyne, hogyne. Nagyon alapos, precíz. Nagyon alapos, sőt azt gondoltuk, hogy az új szövetséget, még ez nem dőlt el egészen, de lehet, hogy az új szövetséget úgy szeretnénk kiadni, hogy ami ószövetség idézet, az vastaggal lesz. Vagy görög Biblia van ilyen, hogy az van vastaggal szedve, ami ószövetség idézet. Úgyhogy, ha valaki ránéz egy napra, azonnal látja, hogy ezeket mind csak akkor értem meg, ha az ószövetségbe visszakeresem. Hát azt hiszem, hogy akkor az időnket nagyon megtisztelő, hogy ilyen sokáig sokan itt maradtak, de most már mégis be kell fejeznünk, úgyhogy akkor a viszontlátásra. És ha valakit érdekel, ez a könyv kint lehet kapni. Ja, elfelejtettem mondani, nekem második kötete lesz az a következő fél év munkája, mert ez olyan hatalmas anyag a messiási proféciája.